Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Látók, szóljatok című sorozatunknak ebben a szakaszában, az ötödik szakaszban most a szeretet himnuszát vizsgáljuk. A szeretet himnusza az Új Szövetségben Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 13. fejezetben található. A múlt adásban arról emlékeztünk meg, hogy nagyon különös ennek a himnusznak a kezdete. Nem tér rá rögtön arra az apostol, hogy mi is a szeretet, mi nevezhető valódi, igazi szeretetnek, hanem az első három versben annál időzik, hogy mi nem szeretet. Melyek a szeretetnek a pótlékai, az álságos megnyilatkozási formái, hogyan csapják be az emberi világban egymást az emberek azzal a szeretettel, ami hamis, ami hazug szeretet. Öt kifejezést olvashattunk és elemeztünk az elmúlt adásban, és most már persze mindannyian égünk a vágytól, hogy megismerjük a szeretet torz formái után, vagy a pótlék szeretet formák után, hogy miben is áll az igazi szeretet. Itt Pál apostol rendkívül röviden, mondhatnám lakonikusan, két jelzőt használ. Így olvashatjuk az első korintusi levél 13. fejezet 4. versében, a szeretet hosszú tűrő, kegyes. Két jelzővel próbálja érzékeltetni az apostol, hogy mi is az igazi szeretet. Makro tűmé, mondja az eredeti görög. Nagy türelmű, hosszú tűrő, nagyon szép a Károlyi fordítás, hiszen a türelem azért az időben bontakozik ki. A kegyesnek fordított szó, állítólag magának Pál apostolnak a szóalkotás, ez a grésztenomáj, ez talán ennyit jelent, hogy jóságos, tehát nem annyira kegyes, egyébként a kegyes szónak nincs is egészen pontos értelme, illetve az évszázadok során a nyelvünkben elég sok jelentés módosuláson ment át. Tehát így mondhatnánk mai nyelvünkön, hogy a szeretet, az az igazi szeretet, abban áll az igazi szeretet, aki türelmes és jóságos. Nem is tetszene gondolni, kedves nézők, hogy milyen hatalmas kifejezés ez. Hiszen a legtöbb ember a szeretetet valami nagy érzelemmel azonosítja. Nagyon sokszor még érzelgőséggel is. Rá is játszanak erre a hétköznapi életben, a kultúrában, a művészeti tevékenységekben is. Nagyon sokszor a szeretetet hatalmas érzelmi lobogásnak, kiáradásnak nevezi. Ezzel szemben a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy a szeretet magatartása mögött egy bölcs megfontolás, egy értelmes elhatározás áll. Tudnélik az, hogy az az igazán szerető ember, az szeret igazán, akinek türelme van a másik emberhez, bárkihez, nem csak a férjéhez, feleségéhez, gyermekeihez, rokonaihoz, barátaihoz, ismerőseihez, akinek vérévé vált a türelem, a meggondolás, a megfontolás. Miért? Azért, mert az emberi világban, és ezt mondjuk ki, nagyon megrázó, tudom ez a fölismerés, de mondjuk csak ki, az emberi világban ahhoz, hogy embereket valóban igazán szerethessünk, nagyon nagy türelemre van szükség. Az ember ugyanis nem szeretetreméltó lény. Elveszítettük a szeretetreméltóságunkat. Mintha csak Pilinszky János versorai igazolódnának, az ember itt kevés a szeretetre. Az ember romokban áll. Mindannyiunkban nagyon sok a visszataszító elem. Mindannyian elveszítettük azt az eredeti, igazi szeretetreméltóságunkat, ahogy az Isten teremtett bennünket. Kérem, gondolják meg, hogy a világon mit könnyű szeretni? Például szeretik önök a virágokat, a növényeket. Biztosra veszem, hogy szinte minden ember, ha rátekint egy virágszárra, egy virágcsokorra, egy fenyőfán, egy tujafán nyugszik a tekintetünk, és főleg, hogyha huzamosan évről évre szemlélünk egy-egy tájat, és látjuk a növekedést, a fejlődést, a kibontakozást, hogy ne lehetne szeretni a növényvilágot. Állatokat szeretünk, hogy ne szeretnénk, hát az emberek annyi kutyát és macskát tartanak, mondta is nekem egy házas pár, hogy azért tartják ezt a sok macskát és kutyát, mert ők viszonozzák a szeretetet, ők odabújnak az emberhez, ők hűségesek, nem olyanok, mint az emberek. Milyen megdöbbentő, hogy a hétköznapi tapasztalat is ezt húzza alá, hogy könnyű a növényvilágban és könnyű az állatvilágban úgy viselkedni, ahogy emberhez illik, ahogy szeretünk. De mi van az embervilágban, mi van a társadalomban? Sokszor olyan rút és visszataszító magatartás formákkal találkozunk. Emberek indulatosak, sértődékenyek. Egyik pillanatról a másikra úgy lehordják a másik embert, hogy az az érzésünk, mintha azt kívánnák, hogy a világon se lennénk. Az emberhez nagyon sok türelem kell. Az igazi szeretet a hosszú tűrésben áll. Valóban, ha egy kicsit végig gondoljuk ezt az egyetlen egy jelzőt, már is egy elemi fölismerésre kell, hogy eljussunk. Nagy türelemre van szükség, hogy szerető embereknek lehessen bennünket nevezni. Felvethető persze itt rögtön a másik kérdés, hogy kitől lehet megtanulni az igazi türelmet. Hiszen szinte nincs ember, aki tökéletes példa lenne erre. Mindenkinél egy kicsit elszakad a cérna, vagy valamikor elszakad a cérna. Tűrte Miklós, ameddig tűrhettem, mondja Arany János a Toldiban. Igen, nagyon sokszor türelmet erőltetünk magunkra, nagyon sokszor visszafogjuk magunkat, viselkedünk, hát udvariasak vagyunk, de az az igazi türelem, ami egy álhatatos, kitartó fáradozás a másik emberért, ami a másik emberben a jót veszi észre, és nem rója fel a rosszat. Igen, ez egy értelmi magatartás, egy értelmi döntés következménye kell, hogy legyen. Ezért is olvassuk a példabeszédek könyvében, az embernek értelme hosszú tűrővé teszi őt, és aki türelmet tanul, az elfedezi a vétket, az nem néz rögtön a rossz dolgokra, hanem a jó dolgoknál kezdi, és hogy itt a szeretet himnuszából látni fogjuk, a jó dolgoknál is fogja végezni. Hiszen a szeretet himnuszának ez a második része kezdődik ezzel, hogy a szeretet hosszú tűrő, jóságos, és befejeződik majd azzal, hogy a szeretet mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, türelemmel kezdi, a türelemmel végzi, tehát az igazi szeretet a türelemben van, és ezután teszi hozzá, hogy ez a szeretet soha el nem fogy. Persze a hosszú tűrés az álhatatosság, az kitartás, az egy el nem fogyó szeretet. Kitől lehet megtanulni ezt a szeretetet? A Biblia szerint egyetlen egy tökéletes példától, magától, az Istentől. Isten, aki megteremtette az embert, és látta, hogy az ember hova torzul, amikor elfordul tőle, látta, hogy az ember manapság már csak tényleg romjaiban áll. Az Isten nem tette azt, amit mi teszünk, ismét hadd utaljak erre az egyszerű hasonlatra, mit teszünk a növényvilágban, hogyha valami nem tölti be a rendeltetését, mondjuk, ha egy fa kiszárad, vagy hogyha egy fa nem hoz gyümölcsöt. Kivágjuk, és egy újabb fát ültetünk helyébe. Az Isten ezt nem tette. Az Isten nem szüntette meg az embernek, az emberiségnek az életét. Az Isten végtelen türelemmel munkálkodni kezdett azon, hogy az embert szembefordítsa a rossztól, hogy az embernek a saját akarata is benne legyen abban, hogy ki akar emelkedni a rosszból, és más ember akar lenni, a romokból fel akar épülni ismét egy egészséges, épp emberi. Ez óriási türelemre volt szükség. Biblia elmondja, hogy az özönvízig 10 nemzedék zajlódott le, élete zajlódott le a föld történelmében. Ez kb. 1700 év. Az Isten végtelen türelemmel munkálkodott az emberiség életén. Még Noénak az özönvíz előtt 120 évvel bejelentette, hogy figyelmeztesse az emberiséget, hogy változzék meg, mert ha nem, akkor eljön az ítélet. Tessenek meggondolni, 120 évi türelem. Embereknél magasabb szabályok, dimenziók ezek, de az Isten várt, türelmesen várt és fáradozott. Aztán, amikor elkerülhetetlen volt az özönvíz, és az özönvíz után látta az Isten, hogy újra megsokasodik a gonoszság, újra a nagy bábeli torony építésén szorgalmatoskodik az emberiség, újra a rossz összefogásában jeleskedik, akkor az Isten kiválasztott egy embert, mint egy nemes szőlővesszőt, hogy olvassuk Ésaiás prófétánál, elültette ezt a nemes szőlővesszőt, hajtásokat hozott rajta. Tehát Ábrahámot, a zsidó nép ősatját Isten kiválasztotta, nagy néppé tette a zsidó népet, és tetszenek tudni, hogy a zsidó nép története az Ószövetségben hány évszázados? 15 évszázados. 1500 évig az Isten végtelen türelemmel dolgozott azon, munkálkodott azon, hogy legalább ebben a népben az emberek mások legyenek, hogy a nagy tömegeket is megváltoztatni, egy egész nemzetet, népet átformálni, átalakítani. Micsoda hatalmas türelem kellett ehhez. És amikor beigazolódott, hogy nagy tömegeket nem lehet megváltoztatni, csak egyes emberek változnak meg. Jézus már egyes embereket szólított meg. A Bibliának a középponti igéje, a János evangélium a 3. fejezet 16. versen már az egyes emberre, érám, terád, őrá hivatkozik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy ha valaki, ha egy valaki is hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azóta a kereszténység története is immáron csak nem 2000 éves, és mennyi sok rút, dolog történt a kereszténység történelmében. Mennyi sok keresztényietlen dolog a régmúltban és sajnos a jelenben is. És az a végtelen nagy türelem, ami jellemzi Istennek a munkálkodását, a Bibliából számunkra kézzel fogható. Hadd helyesbítsek, azonban nem végtelen nagy türelem. A Biblia hosszú tűrésről beszél. Makrotűmé, a szeretet hosszú tűrő, jóságos. Az Isten hosszú tűrő, végtelen türelmű nem lehet. Ha végtelen türelmű lenne az Isten, vagyis magyarán, ha végtelenségig engedné a rosszat, a bűnnek a terjedését, ez tulajdonképp a szeretet arcú csapása lenne. Az Isten hosszan tűr, és ezt a hosszú tűrést meg lehet tőle tanulni. De Jézus, amikor eljött, azt mondta, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Igen, ezt meg lehet tanulni értelem által, gondolkodás által. A Biblia nagy tanítása, a gondolkodásmód megváltozása, a metanoia, az újjászületés, a felülről születés, az anótengenétáj, vagyis az ember belső megváltozása, amivel megtanul emberekhez türelemmel hozzáállni, megtanul szeretettel hozzáállni, de maga az Isten sem nyújt példát a végtelen türelemre. Egyszer elhangzik majd a kijelentés, amit Ámos prófétánál olvasunk, hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, az ítélet, mint a bővízű patak. Isten ítéletet fog tartani, és Isten a gonoszságot nem hagyja a végtelenségig burjánozni. Amikor a gonoszság odáig növekszik, hogy már az életet veszélyezteti, amikor már elnyelni akar minden igazságra törekvő embert, akkor Krisztusnak közbe kell lépnie, akkor Krisztusnak el kell jönnie. Az Isten hosszú tűrő, de az Isten nem végtelen türelmű. Hosszan tűr értünk, mondja Péter apostol, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem mindenkinél azt akarja, hogy eljussanak az igazságra, de a hosszú tűrés nem végtelen türelem. Igen, meg kell tanulnunk a szeretetet. A szeretetet megtanulni pedig ennyi, meg kell tanulni a türelmet. És a türelmet elsajátítani pedig ennyi, látnunk kell, szemlélnünk kell az Isten magatartását, az Isten hosszú tűrő fáradozását. Ezért nagy vers irodalmunkban, Reményik Sándornak, talán az ő költészetében is ez a legnagyobb vers, az a költeménye, amely így fejeződik be, szeretni akarok.
Reményik Sándor, és a szívem is elhagyott engem. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számok sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Zsoltárok könyve 40:13. Ez a legnagyobb bűn, ez a legszörnyűbb büntetés, és a legnagyobb szomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem, ülök akár a kő, lomha kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely körül, ahol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt. Elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal. Nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, tűnt el, szökött el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl. Nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerű, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan, érctelenül, csináltan, hidegen. Nem szűrhettem által a szívemet. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba. De szegett szárnyként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi. Csak pénz csillan, koldus kezébe tenni, zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem, csak szíve. Csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem, úgy esedezem szívetlenül, szívért. Szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szevi száma nincsen. És utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, és a szívem is elhagyott engem. Nincs, nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Adjátok vissza az én szívemet, szeretni akarok.
Kedves nézőink, hadd mondjak gyakorlati példát is arra, hadd idézzek fel csak röviden egy élettörténetet, hogy ki az, aki megtanulta a türelmet. Ki volt az az Ószövetségben, talán az Ószövetség egyik legnagyobb személyisége, aki lobbanékony volt, féktelen haragú volt. No nem azért, mert egy indulatos vad természet lakozott benne, nem mindig akkor vagyunk mi türelmetlenek, amikor egy nagyon kivételesen durva és erőszakos természet jellemez bennünket. Nagyon sok ember azért türelmetlen, mert igazság szerető, és nem bírja elviselni az igazságtalanságokat. Hát ilyen volt Mózes is. Mózes, aki 28 évig nevelkedett az egyiptomi udvarban, aki elsajátította az egyiptomiak minden tudományát és bölcsességét, de 40 éves korára nem tudott eljutni oda, hogy uralkodni tudjon önmagán. Azt olvassuk a Bibliában, hogy aki uralkodni tud a maga indulatján, a maga természetén, az hatalmasabb dolog, mint aki egy várost vesz be. Jobb dolog türelmesnek lenni, mint erősnek és hatalmasnak lenni. Így mondja a kínai mondás is, hogy aki önmagát legyőzi, az 10.000-szer 10.000 csatát nyer meg. Nos hát Mózes nagyon sok csatát elveszített, de 40 éves korában egy hatalmas ütközetben volt vesztes. Kiment Gósen földjére, ahol a honfitársai fáradoztak, ugye az egyiptomiak rabszolga munkára kényszerítették a zsidókat, és látta Mózes, hogy egy egyiptomi rabszolga felügyelő ütlegel egy zsidó embert. Nem tudta visszafogni a felindultságát, az igazság szeretete annyira erősen dolgozott benne, hogy a tett helyszínére ment és leütötte az egyiptomit. Aztán ugye eltemették ezt a rabszolga felügyelőt, de amikor legközelebb ment ki Mózes arra a vidékre, és két zsidó ember szólalkozott össze. És ez is fájt Mózesnek. Nem csak az fájt, hogyha valaki ellenséges ember támad a honfitársával szemben, az is fájt neki, hogyha két vérebeli ember támad egymásra, és igazságot akart osztani közöttük. És akkor az egyik megszólalt, hogy talán velem is úgy akarsz tenni, mint múltkor azzal az egyiptombelivel. Az eset kitudódott, futótűzként terjedt a hír, eljutott a fáraónak a fülébe is, üldözni kezdték Mózest. Mózesnek el kellett hagynia Egyiptom földjét, Midian földjére ment. Elkezdődött 40 éves bujdosása, elkezdődött 40 éves kényszerű számüzetése. Mi miatt? A türelmetlensége, a haragja miatt. Mózes pásztor volt, apósa nyáját, Jetrónak a nyáját őrizte, birkák között volt, birkák, bárányok között tanulta a türelmet. És azt írják Mózesről, Mózes 4. könyve 12. fejezet 3. versében, be van ékelve a Mózes által írott részletek közé egy mondat bizonyára halála után, könyvének másolói tették be ezt a mondatot, de valóban ihletett mondat ez, hogy amikor Mózes ellen a saját testvérei Áron és Miriam is fellázadtak, akkor azt olvassuk Mózesről, hogy Mózes szelíd, türelmes ember volt, mint akit nem hordott még a föld a hátán. Micsoda óriási különbség. Egy ember megszületik, mindannyian megszületünk rossz természettel, mindannyiunk természetében ott van az indulat, ott van a sértettség, ott van a harag, ott van a türelmetlenség egy szóval. De az élet nagy feladata, az élet nagy iskolája, megtanulni a valódi, az igazi türelmet. Ahogy Mózes vezette ezt a népet, ahogy rátekintett a zsidó népre, hogy küzdött, fáradozott ezért a népért, hogy állandóan Istennel volt kapcsolatban, hogy megtanult imádkozni, könyörögni az Istenhez, hogy ő mindig a helyeset, jót tegye a személyes életében, a közösségi életben, mint népvezér, mint a népnek az irányítója és a kivonulásnak a vezetője. Mózes olyan szelíd, olyan türelmes ember lett, mint amilyet nem hordott a föld a hátán. Ha megtanuljuk a türelmet, el lehet sajátítani a türelmet. Jézus egyetlen egy dologban mondta azt, hogy tanuljátok meg tőlem. Erre mondta azt, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És Jézus hozzátette, vegyétek föl magatokra az én igámat, tehát vegyétek föl magatokra a szolgálat igáját. Ha megváltoztok, az az ember, aki megváltozik, az abból lehet meglátni, hogy megváltozott egy ember, hogyha másokért akar élni. Másokért élni ez egy igaviselés, de az igát sem azért teszik persze az állatok nyakába, hogy összerogadjanak, hanem azért, hogy jobban tudják húzni azt az ekét, vagy azt a szerszámot. Tehát aki megtanul másokért élni, aki a családjában, a közösségi életében nem csak önmaga szempontjait mérlegeli, hanem mindig megnézi azt, hogy a másik ember ugyanolyan ember, mint én vagyok, és a másik embernek mindig segítségre, türelemre, vagyis jóságra van szüksége, az megtanulja ezt a nagy türelmet. És el lehet mondani akkor az életet egyetlen egy mondatban, úgy, ahogy azt Tolsztoj fejezte ki a Háború és békében, aki ebben a művében megszólaltatja az egyszerű embert, de az egyszerű orosz muzsik embernek egy hatalmas bölcs, filozófus Plátonnak a nevét adja. Pláton Karatájev így imádkozik a Háború és békében: kavics vagyok, kalács legyek, add meg, Uram, amen. Most még felfedezem ezt a rosszat magamban, azt a türelmetlenséget, azt az indulatot, kavics, kemény részei vannak még a lelkemnek, de én ebben nem nyugszom bele, kavics vagyok, de kalács legyek, add meg, Uram, Amen.
Meghallgatjam az Úr az én könyörgésem, elfogadja az én imádságom. Meghallgatja az én imádságomat. Oh.